Sztoriban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal. A gyermekvédelemben dolgozók közül sokan nem írják alá a kifogástalan életvitel ellenőrzéséről szóló adatlapot, és ott adják a már így is kritikus munkaerő hiánnyal küzdő szektort. Bihari Ádám a Sztoriban vendége, aki több cikkben is foglalkozott és tervez foglalkozni a témával. A legfrissebb hír, az két nappal ezelőtti, a nyugat.hu írt arról, hogy összesen 18 dolgozót küldenek el a vasmegyei gyermekotthonokból, pontosan azért, mert ezt a bizonyos kifogástalan életvitel ellenőrzéséről szóló adatlapot nem hajlandók aláírni. Valóban a jogszabály szerint el kell őket küldeni?
A jogszabály szerint, jó reggelt, szia Pálma, én is hallottam, olvastam ezt a cikket, és korábban beszéltem ugye a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének a vezetőjével, Köves Ferenccel. Ő is ezt mondta, hogy a jogszabály szerint el kell küldeni, sőt a belügyminisztérium is ezt válaszolta a kérdésemre, úgyhogy itt egyértelműen ez lesz a válasz, és nekem is írtak ebből az otthonból is, meg számos másik otthonból is, mert hamarosan megjelenik egy cikkem, amiben egy kérdéssort tettem fel gyermekvédelemben dolgozóknak. Szerencsére elég sokan, megint több mint 30-an válaszoltak. Mi is kaptunk választ a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól arról, hogy mekkora ez a szám. Valahol 300 fölött jár azoknak a száma, akik távoznak a szektorból. És hiába ez ilyen 6-7% körüli, ha a teljes dolgozói állományt tekintjük, de egyes intézményeknél ez jóval magasabb lehet, és egyébként is nagyon erősen munkaerőhiányos szektorról beszélünk.
Tehát az derül ki a válaszokból, igen, hogy nagyon változó ez a szórás, mert lehet, hogy két ember megy el egy intézményből, de lehet, hogy elmegy az 50%.
És van, hogy ez ugyanaz. Tehát van, hogy két ember az 50%, hogyha egy ilyen kisebb lakásotthonról beszélünk például.
Idézzük fel, hogy mi is van ebben a kérdőívben, amit ki kell tölteni? Tehát mi az, ami problémás lehet? Ugye mondjuk egy szülőként, vagy egy laikusként azt gondolnád, hogy igen, a bicskei botrány után mérjük fel, amennyire lehetséges ez szakemberek segítségével, hogy kik azok, akik kvázi predátorok, veszélyt jelenthetnek ilyen intézményben a gyerekekre, de vajon alkalmas-e erre ez a kérdőív?
Mielőtt a kérdőív, és azon a kérdőívről beszélek, csak még hozzáteszem azt, hogy júniusban volt az intézményvezetőknek a pszichológiai tesztje, és én beszéltem több olyan intézményvezetővel is, akik szintén otthagyják a gyermekvédelmet, és ők beszámoltak nekem erről a beszélgetésről, és azt mondták, hogy egy része akár konstruktívnak is tekinthető, tehát ilyen csapat, koordinálás, vezetői képességekre való, tehát arról szóló kérdések voltak. Majd jött azt hiszem a harmadik napon a szürreális, abszurd része ennek az egésznek, amikor olyan kérdéseket kaptak, hogy ön pedofil, vagy ön szokott nézni pedofil pornót. És ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy valaki egy ilyen hivatalnok ül az emberrel szemben, és felteszi ezt a kérdést. És sokak náluk például volt, akinél ezt tette be az ajtót, tehát ez volt az utolsó csepp, amiért úgy döntött, hogy ott hagyja a gyermekvédelmet. A kérdőív, ami viszont nem a vezetőkre, vagy nem csak a vezetőkre, hanem a gyermekvédelemben dolgozókra érvényes, ez a kifogástalan életvitel ellenőrzéséről szóló adatlap, amit a végén alá is kell írni, hogy ezt az ellenőrzést folytathatja a Nemzeti Védelmi Szolgálat egyébként, tehát ez az ő munkájuk. És ebben a kérdőívben is vannak erősen a magánéletre, szinte a hálószobára koncentráló kérdések, attól kezdve, hogy kivel él együtt az illető, milyen formában élnek együtt, hova jár szórakozni, milyen gyakran fogyaszt-e kábítószert, alkoholt. Most ugye egy részük rögtön azt mondta, hogy erre bárki bármit írhat. Tehát bárki letagadhat bármit, bárki beírhat akár hamis dolgokat, ez az egyik. Tehát innen senki nem fog lebukni, hogy akkor most ő neki nem kifogástalan az életvitele. A másik viszont, ami érdekes módon nagyon sokszor ezt is a prioritási listájukon megelőzte, az az, hogy a családtagjaiknak, meg a saját maguknak a gazdasági hátterét, tehát a jövedelmüket, a vagyoni helyzetüket feltérképezi ez az adatlap, és erre sokan még érzékenyebben reagáltak.
Beszéltek arról például, akár az előző, a vezetőket érintő felmérésre gondolok most az érintetteknek, hogy mi volt ennek a dramaturgiája, tehát ő, hogyha valamit nem értett, vagy valamire nem akart válaszolni, vagy egyszerűen tudni akarta, hogy miért kérdezik ezt meg tőle, akkor megkérdezhette ezt, kapott erre választ?
Nem volt ilyenre példa, mert általában nekem, ahogy elmesélték, annyira meglepődtek, megdöbbentek a kérdésen, hogy lefagytak. Tehát onnantól kezdve, amit nekem meséltek, az volt, hogy gyorsan ki akartak lépni abból a szobából. Tehát gyorsan megválaszolni és eltűnni onnan, mert annyira szürreális volt a helyzet. Tehát ők, legalábbis akikkel én beszéltem, nem kérdeztek erre vissza.
Van-e lehetőség arra, hogyha valaki mondjuk nem akar minden kérdésre válaszolni, de azért elég sokra igen, akkor részben töltse ki ezt az adatlapot?
Én úgy tudom, hogy nem. Tehát ezt ki kell tölteni mindenkinek a legjobb tudása szerint. Biztos lehet kísérletezni, de sokszor ez egy elvi kérdés is az embereknél.
A témában íródott cikkeket olvasva, az volt a benyomásom, hogy igen, ez egy nagyon fájó pont volt, olyan, mintha tulajdonképpen a gyermekvédelemben dolgozók egészére próbálnák ráhúzni azt a vizes lepedőt, amit ugye ez a Bicskei lavina elindított, de mégis úgy tűnik, mintha ez egy kicsit az utolsó csepp lenne a pohárban. Tehát ugye nagyon sokat foglalkoztál te is a cikkeid, nem csak azzal, hogy mennyire kevés a szakember, és hogy milyen hiányosságok vannak, hanem a körülményekkel is a gyermekotthonokban. Tisztelet a kivételnek, mert itt is azért elég nagy a szórás, hogy milyen minőségű ellátást kapnak itt a gyerekek. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy ez a végső lökést adta meg sok embernek, hogy ott adja a szakmát?
Igen, és valószínűleg azért is, és talán ez az, ami a szakpolitikai döntésekben egy... Hát annyira nem fura, meg annyira nem is meglepő, de mégis feltűnik, hogy az ostor az megjelent, viszont a másik oldalon a jutalom, az pedig sehol. Hát nem jutalom, itt nem jutalomról beszélünk, hanem egyáltalán normális ellátásról, tehát arról, hogy mondjuk a hozzájárulások emelése, az állagmegóvás, tehát az épületeknek a felújítása sokszor, mert itt már nem is karbantartásról kell beszélni, olyan állapotban vannak, hogy itt inkább felújításról lenne szó, a berendezés cseréje, karbantartása, és hát nem utolsó sorban a bérfejlesztés, mert ezek az emberek még ma is ébérért dolgoznak rengetegen, iszonyú körülmények között, és rendkívüli megterhelés és felelősség alatt. Tehát az, hogy egyrésztről erről szó sincs, tehát nem emelünk semmit, most lesz, amit van nevelőszülőknél, az egyik hozzájárulást megemelték, de sehol máshol nem történt ebben a formában emelés. Ugyanakkor a másik oldalon pedig tényleg egyértelműen, ahogy te is mondtad, meg a cikkemben is írtam, hogy rájuk húzták a vizes lepedőt ezzel, tehát ők vannak a felelősség alá helyezve, hogy őket kell átnézni, mert biztos köztük vannak akkor a problémás elemek, és ez, hát ez azért elég egyértelműen nehéz helyzetbe, vagy még nehezebb helyzetbe hozza ezeket az embereket, és nyilván aki tud, az megpróbál távozni, és erről számoltak be, ami ugye most fog megjelenni cikkem, amiben kérdeztem gyermekvédelemben dolgozókat, hogy az ő intézményükben ez hogyan csapódik le, hogy nagyon sokan azt mondták, hogy pont a szakemberek távoznak, és hát ezt ők mondják, hogy az alkalmatlanabbak maradnak inkább.
Ugye éppen azért, mert hogy folyamatosan kapta te is a jelzéseket arról, hogy nagyon sokan elhagyják a pályát, egy kérdőívet ennek a megjelenő cikkenek. Valószínűleg, amikor ez a podcast már kikerül az oldalunkra, ez a cikk is megjelenik. Ugye most a tanév első napján beszélgetünk erről. Szerinted fel lehet-e mérni, meg lehet-e már most becsülni azt, ugye, ahogy az előbb említettük, körülbelül 6%-ról beszélnek, hogy ennyien biztosan elhagyják a pályát, hogy mekkora csapás lesz ez a gyermekvédelemre, tehát hogy végül hányan kényszerülnek pályamódosításra?
Kívülállóként, tehát egyrészt laikusként, de nyilván évek óta foglalkozom a témával, tehát ebből a szempontból valamekkora rálátásom van. Én azt mondanám, hogy már az is erős csapás lett volna a gyermekvédelme, ha nem 5%-kal emelkedik az állománynak a létszáma. Az, hogy pont az ellenkező irányba csökkent 6-7%-kal, az inkább katasztrófa, de a helyzet már eddig is katasztrofális volt, és ahogy korábban is én erről az oldalamon egyszer írtam, hogy oké, összeomlik a gyermekvédelem, másnap is lesz benzin a benzinkúton, lesz víz a csapban, el lehet menni bevásárolni, tehát nem lesz az a helyzet, hogy lépéskényszerbe kerül a kormányzat, mert ilyen egyszer volt Bicske idején. Hasonló tragédiák természetesen továbbra is előfordulhatnak, sőt, inkább kódolva vannak sokak szerint a rendszerbe, de a lényeg az, hogy ettől még nem fog megállni az ország, hogy a gyermekvédelem teljesen összeomlik. Hosszú távon mindenki ennek fizetni fogja az árát, és szenvedni fogja a következményeit, de hát hosszú táv az politikában ritkán létezik.
Mint ahogy nem áll meg az ország, amikor az egészségügy összeomlik, vagy az, amikor az oktatásban ilyen problémák vannak, mint amilyenekkel most például ez a tanév kezdődik. Milyen lehetőségei vannak, hiszen azt mondod, hogy nem áll meg az ország az érdekérvényesítésre ennek az ágazatnak, vagy erre, hogy egyáltalán felhívja a figyelmet erre. Ugye sokakban felmerülhet a kérdés, hogyha ilyen helyzetben vannak, és nem beszéltünk eddig, de hát végül is mindegyiknek a csúcsán mindegyik probléma, hogy a gyerek áll. Tehát most elmennek azok az emberek ezekből az intézményekből, akik jó szakemberek, akik vélhetően a gyerekeknek sokat segíthettek, kötöttek hozzájuk, akik a mindennapok részei voltak. Egyik pillanatról a másikra eltűnik az életükből. Tehát hogyan lehetne felhívni a társadalom figyelmét arra, hogy ez mekkora probléma?
Hát szerintem két út van, az egyik, amit most választanak sokan, hogy ott hagyják a szektort, ez egy elég erős jelzés, és ennek meg lesznek a következményei nyilván. A másik, amit a szakszervezet vezetője, a SZÁD-nak a vezetője mondott, hogy van sztrájkra lehetőség ebben a szektorban is, csak az alapszolgáltatásokat meg kell tartani, de hogy ő mondta, sok intézményben már most olyan, mint a sztrájk lenne, tehát annyira kevesen vannak, hogy igazából az alapellátás is veszélybe kerül. Nyilván most, hogy még távoznak sokan, még nagyobb munkaerőhiány lesz, most tényleg lesz olyan intézmény, ahol szerinte és sok más dolgozó szerint is, akik válaszoltak nekem, azt mondták, hogy az intézmény működése kerülhet veszélybe. Most emellett sztrájkolni, vagy akár tüntetéseket szervezni, az nyilván plusz energia, ott kell egy nagyon erős szervezőkészség.
De lenne annak látható eredménye szerinted? Tehát gyakorlatilag alig tudunk valamit ezeknek a gyermekotthonoknak a működéséről, ha nincs egy-egy nagyobb botrány, ami napvilágra kerül, évtizedek telnek el úgy, hogy nem történik semmi. Amikor Bicske kirobbant, akkor nagyon sok szakember, aki itt volt nálunk, azt mondta, hogy most kellene ütni a vasat, mert megint az fog történni, hogy egy ideig fókuszban van ez a téma, aztán lesz egy-két látszatintézkedés, és nem történik valójában semmi.
Hát ezt nem tudom megmondani, hogy mennyi eredménye lesz az ő fellépésüknek, vagy egyáltalán lesz-e ilyen közös fellépés. Azt lehet tudni, azt sokan mondták, hogy nyilatkozati stop van, természetesen itt ez nem egy új dolog, ezekben az intézményekben már régóta úgymond tilos kibeszélni. Én is mindenkit, akit megszólaltatok, szinte kivétel nélkül anonim szólalnak meg nálam, azok is, akik egyébként már felmondtak, és akik már a felmondási idejüket töltik, nagyon érzékenyek erre. A gyerekek miatt is, tehát ennek van egy abszolút érthető vetülete, másrészt pedig a félelem nyilván attól, hogy az ő karrierjük hogyan alakul majd a későbbiekben. Én nem tudom, hogy lesz-e közös fellépés, és azt se tudom, hogy a társadalom ezt mennyire nál fel, mert nyilván Bicske után volt egy hatalmas nagy tüntetés, reflektorfénybe került az egész, ahogy te is mondtad, és már akkor felmerült az, hogy igen, most kell ütni a vasat, de hogy ez halványult, lehetett érezni, és akkor most megint egy picit az adatlappal ez előtérbe került, de mivel itt már indirekt módon van szó a gyerekekről, tehát voltak éppen most a dolgozókról van szó, ez már a társadalom szemében talán megint egy kicsit kisebb súlyú, kezdődik az oktatás, kezdődik a parlamenti, rengeteg egyéb téma lesz, ami mellett nehéz lesz a gyermekvédelemnek labdába rúgnia. Én csak azt remélem, hogy nem kell egy újabb tragédiát megvárni azzal, hogy itt valós változások legyenek.
Bihari Ádám, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.